Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 42. Zsoltárunk első versét. 42. Zsoltárunk első verse így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Helyet, és magasztaljuk tovább a mi Urunkat a 234. számú dicséretünk éneklésével. Énekeljük végig a 234. számú énekünket. Az első verse így kezdődik. Jerkéljük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az evangélium 7. részéből, a 36-tól az 50-ig tartó versekből. Mivel ez az ige szakasz hosszabb, ülve figyelemmel hallgassuk. Kéri pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék, annak okáért bemenvén a farizeus házába leül-e enni. És ímé a városban egy asszony, aki bűnös vala, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házában leült enni, hozza egy alabástrom szelence drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az ő lábait, és megkenné drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvé Jézus mondanéki, Simon, van valami mondani valóm néked? És az mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa vala, az egyik adós vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt nékik miből megadni, mind a kettőnek elengedé. E kettő közül azért, mondd, melyik szerette őt jobban? Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondanéki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod-e ezt az asszonyt? Bejövék a te házadban, az én lábaimnak vizet nem adál, ez pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókolál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked, néki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsájtatik meg, kevésbé szeret. És mondta annak, megbocsájtattak néked a te bűneid. És akik együtt ülnek vele az asztalnál, kezdék magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsájtja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged. Eredj el békességgel. Isten az ő igéjében szólít meg bennünket, és várja, hogy feleljünk, feleletképp jertek, emeljük hozzá szívünket, könyörögjünk, imádkozzunk együtt, így. Drága mennyei édesatyánk, megállunk most te előtted, imára kulcsolt kézzel, elcsendesedő szívvel. Könyörgünk hozzád, mint ahogy könyörögtek a hithősei, a bírák, a proféták, ahogy könyörögtek hozzád királyok, tanítványok, mártírok, ahogy imádkoztak hozzád reformátorok, és a mi hívő őseink, dédszüleink, nagyapáink. Olyan jó Urunk, hogy egy élő lánc tagjai lehetünk, mely föld és menny között létesült, és mely nem múlik el az idők végéig. Köszönjük, Urunk, hogy a hit és a szeretet távlatot nyit, hogy értelmet ad az életünknek, gyökeret, tartást, elrendezett múltat, veled járó jelent, és élő reményt ad a jövőre nézve. Köszönjük, Úr Jézus, hogy úgy lett, ahogy ígérted, hiszen azt mondtad, hogy elküldöd a ma vigasztalót, hogy elküldöd a te lelkedet. Hívjuk hát most a te lelkedet. Sokféle inségünkben, fájdalmunk közepett, magányunkban, szegénységünkben, félelmek közt is, és gyászunkban hívunk, jöjj Szentlélek Isten bátorítón. Jöjj és szólj hozzánk erővel és hatalommal, vigasztalom és bölcsességet munkálom. Itt áll néped te előtted, Urunk, s könyörög, ne hagyd minket most sem árván. Amen. Az igehirdetésre készülve keressük ki 164. számú dicséretünket, és énekeljük el így fennállva az első versét. A 164. számú énekünk első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Az igehirdetés alapigéjét Lukács evangéliumából olvasom, a 7. részből, a 47. és az 50. versekből. Mindenután mondom néked, néki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsájtatik meg, kevésbé szeret. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egyszer egy Simon nevű farizeus férfi hívta meg az ő hajlékába az Úr Jézust egy ünnepi étkezésre. Ez a szó, hogy farizeus, azt jelenti, hogy elkülönült. Ők a népükön belül ahhoz a kisebbséghez, de szervezett kisebbséghez tartoztak, akik a hagyományos vallást igen komolyan vették. Ez abban az időben sem volt magától értetődő. Jézus korában nagyon nehéz időket élt meg az izraeli nép, és egyáltalán nem volt egységes. A többség megalkudott a római megszállással, elfogadta ennek a tényét. Másokra nagyon erősen hatott a görög-hellén kultúra, és elpogányosodtak. A helytartók, a magasrangú papi és politikai tisztviselők pedig hatalmukat akarták építeni, és csak a meggazdagodás érdekelte őket. Az egyszerű népet ide-oda rángatták, sokan belekeseredtek a kizsákmányolásba és az elnyomásba. Különböző föld alatti csoportok szervesültek újra és újra, akik lázítást szittak az akkor éppen fennálló római rendszer ellen. És a múló évekkel a törvény megtartását, a szentírás komolyan vételét már nagyon kevesen gyakorolták. De a farizeusok pártja ebben a kusza felfordult világban egy biztos, szilárd pontot jelentett. Ugyanis ők eltökélték, hogy igazi, tiszta, erkölcsös, vallásos életet fognak élni. Ők olvasták a Szentírást, a Bibliájukat, Mózes 5 könyvét, igyekeztek példamutató módon élni, és imádkoztak. Támaszkodtak a törvényekre, amiket nagyon komolyan vettek, és a törvénytudóikra, a nagyon jól készült neves írásmagyarázókra, és az ő útmutatásaikra. Nos, egy ilyen körből kikerült, egy ilyen kaszthoz tartozó farizeus férfi az, aki meghívja az Úr Jézust a házába. És ebben a házban, ebben a hajlékban egy különös találkozásnak lehetünk fültanúi, szemtanúi, hiszen váratlanul betoppan megjelenik egy hivatlan vendég, egy bűnös paráznanő. Fölolvasott igénk alapján figyeljünk erre a különös találkozásra, mert három szívbe, három gondolkozásmódba és három különböző lelkiségbe kaphatunk betekintést. Simon. Simonnak pontos képe van az asszonyról, de nem tudja hova tenni az Úr Jézus személyét. Ezért is hívja meg őt. Nem tudja, hogy hasonlít-e Jézus gondolkozásmódja az övéhez. És ez a kettőség végig jól érezhető a házigazda viselkedésében. Tiszteli is Jézust, de maga alá is utasítja. Udvarias is vele, de udvariatlan is. Érti is, meg nem is. Hiszen meghívja magához, de a lábát nem mossa meg, ahogy akkor illett, különösen egy ilyen vendégségben. Ő iskolázott farizeus, a vendége nem az, mégis illentudóan mesternek szólítja, ugyanakkor nem tiszteli meg azzal, hogy megmossa az ő fejét drága olajjal. Aztán érti Jézust, hiszen az 50 és az 500-ról szóló példázatnál jól felel, és Jézus megdicséri. De a lényeget igazán nem érti. Simon jól felépített vallási rendjébe Jézus személye, beszédje, viselkedése bizonytalanságot támaszt. De nem így az asszonyé. Neki pontos helye van a farizeus férfi világában. Azok az emberek közé tartozik ez az asszony Simon szemébe, akik kizárták önmagukat a tisztes emberek világából. És ő, mint tiszta, komoly vallásos ember nem érintheti és nem érintkezhet egy ilyen emberrel. Úgy gondolkozik az ilyen emberekről, a társadalom alján élő emberekről, mint akik állandó veszélyt hordoznak magukban, azokra nézve is, akik még a társadalom lelkileg nézve épp részét képviselik. De testvérek, ne ítéljük meg könnyen ezt az embert. Ez az ember komoly vallásos ember. Ő úgy gondolkozik, hogy amit ő képvisel, amit ő hisz Istenről, az kedves Isten előtt. Ő úgy gondolja, hogy az ő gondolkozás módja az összhangban áll Istennel, Isten törvényével, Isten rendjével. És úgy gondolja, hogy ő úgy él, úgy vezeti az ő életét, ami az Isten törvényeiből következik, ránézve hasznos és méltó emberi életet munkál. Azonban azt is tudja, hogy Isten időről időre elküldi az ő népéhez az ő szolgáit. És mivel hallja Jézust, nem tudja eldönteni, hogy ez a Jézus vajon ilyen embere, ilyen követe, vajon ő is egy proféta, Isten szószólója-e? Ezért így gondolkozik, meghívom, beszélgessünk, és kiderül majd róla, hogy az én világomba tartozik, Isten valóságos szolgája, profétája ő, vagy nem. Tudni akarta ez az ember, hogy az ő vallási koordinátájába beleillik-e Jézus, hogy barát vagy ellenség, jó vagy rossz, ahogy ő osztályozta az embereket. Azt is látjuk, hogy Simon mindvégig keveset beszél. Amikor megérkezik az asszony, nem megy oda hozzá, nem szólítja meg, nem tessékeli ki az ő házából, nem zavarja el. Sőt, Jézus sem szólítja meg. Nem világosítja fel. Uram, tudod ki ez?
Tudod, hogy egy milyen nő érint meg téged?
És nem is kérdezi meg tőle. Uram, miért engeded, hogy egy ilyen ember közeledjék hozzád?
Simon figyel. Simon csendben figyel, és rájön, hogy kapóra jön neki ez a különös helyzet, mert eldöntheti, hogy ki is, milyen is ez a Jézus.
Mikor pedig látja, hogy Jézus megengedi, hogy az asszony a lábait könnyével öntözze, hajával törője, drága olajja a kenje, azonnal megszületik benne az ítélet. Ez nem proféta, mert egy tiszta embert tisztátalan nem érinthet. Az ítélet nagyon hamar megszületik benne, mert olyan ember ő, aki csendben van és figyel, és Jézusról képet akar alkotni. Pontos elképzelése van arról, hogy hogyan kell Jézusnak viselkedni, ha valóban Isten küldötte volna, és mivel Jézus nem felel meg az ő elvárásának, azonnal megszületik benne a végítélet. Jézus nem proféta. Nem hasonlítunk némileg mi is erre a gondolkozás módra. Mi, akik régóta Isten igéjét hallgatjuk, nincs ilyen kész koordináta rendszerünk? Vallásos szabályaink alapján felépített képalkotó rendszerünk? Nem mondjuk ki túl gyorsan és túl könnyen a másikról az ítéletet? És nem igazítjuk Jézust a mi elvárásainkhoz? Simon így gondolkozott, ha Jézus tényleg próféta, nem érintheti őt bűnös ember. Attól el kell különülni, mint a farizeusok, akik elkülönülnek. Testvérek, egy biztos, aki a megtérő bűnöstől elkülöníti magát, önmagát különnek tartva annál, az távol van Istentől. Pontosan olyan távol van Istentől, mint Simon Jézustól. Attól teljesen függetlenül, hogy mit gondol, vagy mit mond Istenről. A farizeus embernek ott a szívében két ítélet és két igazság. Az első így hangzik, az asszony bűnös, a második így hangzik, Jézus nem proféta. Megrendíthetetlenek az igazságai. De a történet végére kiderül, hogy amit ő helyesnek és igaznak lát, az mind téves. Az az asszony egy megtért bűnös, egy megszabadult bűnös. Jézus több, mint próféta, mert hatalma van bűnöket megbocsájtani. Az ő szíve pedig nem szereti Istent, és hideg. Honnan derül ez ki? Csak a másikban fedezi fel az emberi gyengét és a bűnt. Ó, de könnyen meglátja abba az asszonyba. És persze, hogyan is szerethetni Jézust és a másik bűnöst, hogyan folyhatna hála könnye szeméből annak, akinek nem indította lelkét Jézus megbocsájtó szeretete bűnbocsánatra. Simon azt gondolja, én jól látok, én nem élek bűnökben. Nekem nincsenek cégéres bűneim és nyilvános bukásaim. Én becsületesen élek. Én erkölcsösen élek. És ha vannak is apró hibáim, hát kinek nincs? De igazából nincs szégyelnivalóm. És magában megszületik a vád. Így olvastam. Ez, ha proféta volna, tudná és kiféle az az asszony, aki őt illeti, hogy bűnös. Csak hogy Jézus hallja,
hallja, hogy mit gondol ez az ember, és mit mond önmagában. Testvérek, Jézus hallja, hogy mit gondolunk, és mit mondunk önmagunkban. Bizony Jézus látja a gondolatainkat. És talán van, aki egyébként így gondolkozik önmagáról, én nem vagyok olyan ember, aki nagy bűnökben él, én nem mondhatom magamról, hogy nagy mélységeket járt az életem. De csak maradjunk itt a gondolatoknál, amit Jézus lát. Vajon ha most itt a templomunk fehérre meszelt falán megjelennének csak a gondolataink, vágyaink, ha kiábrázolódnának írás és kép formájában, amit igazán gondolok egy emberről, amit igazán végig gondoltam már másokról, melyikünk nem szégyelné magát az apja előtt, az anyja előtt, a testvére előtt, a férje előtt, a felesége előtt, az osztálytársa előtt. Ki mondaná, hogy igaz vagyok? Melyikünk mondhatná? És csak a gondolatokról beszéltem, mert látjuk, hogy Jézus látja a gondolatainkat. Az a baj, az a lelkület, ami ebben a farizeus férfiban volt, ez pedig az, nem érezte, hogy neki is szüksége lenne új szívre, új életre, pedig nincs ember, testvérek, akinek ne lenne tartozása, nagy tartozása Isten felé. De jó volna, ha nem akarnánk ezt tovább növelni. És ez az asszony így tett. Eldöntötte, hogy nem akarja tovább hízlalni az ő adósságát. Nem akarja tovább cipelni az ő vétkét, a múltját. Elég a régi és fáradt életéből. Egy asszony, akinek Lukács a nevét sem jegyzi fel, megáll Jézus lábánál, és sír. Az asszony és Simon közt volt valami alapvető és mélységes különbség. Mégpedig az, hogy ez a bűnös nő nem tartotta magát igaznak. Nincsenek illúziói önmagáról, ellentétben Simonnal, aki azt hiszi, hogy jól mér és jól lát, és miközben azt hiszi, hogy jól ért és jól lát, ott ül az asztalánál Isten fia. Csak éppen azt nem látja. Nem látja meg benne. A parázna nő meg lát és ért. Annak látja magát, aki ő, Isten felől nézve. És annak látja Jézust, aki Jézus. És ez az asszony átéli a kegyelem pillanatát, és nem szalasztja el. Ez az asszony átéli, hogy van valaki, aki elfogad. Ezt a nőt mindenki lenézte. Csak ideig, óráig kellett. Csak ideig, óráig használták, aztán nem kellett tovább. És most átéli, hogy van valaki, aki elfogadja őt, és szereti. És a hála túlcsordul a szívém. Megjelenik a könnyeiben, az alázatában, a csendjében. Érti már, hogy ő a példázatbeli 500 pénzzel adós, de az, akinek elengedte az Úr az ő tartozását. Nos, ez az asszony nem fér bele Simon világába, de beleférés helye van Jézus világában. Most már tud új életet, most már tud új sorsot, új utat kezdeni. Most már el tudja fogadni önmagát. Nem olvassuk, hogy ez az asszony szót is szólt volna. Önmagát mégis tökéletesen kifejezi. Helyette a tettei beszélnek. Egészen bizonyos, hogy korábban találkozott már az Úr Jézussal. Hallotta őt prédikálni, és akkor elöntötte a szívét az öröm, a bűnbocsánat, mert rájött, hogy nem rabja a múltjának. És Jézus felszabadította belőle. Most azért jött Simon házába, hogy hálát adjon, hogy a bűnbánat és az öröm könnyeivel, a kis ajándékával kifejezze az ő urának a háláját. Viszi elé könnyeit minden alázatos mozdulatában, könnyeiben ott a bűnbánat és a hála szavak nélküli elbeszélése. Szinte megfeledkezik a helyzetéről, hogy milyen méltóságok közt van, de önmagáról is, és csak Jézust látja, és a hálás szíve túlcsordul önmagán. Folyta már ilyen túláradó módon, csak Jézust látva, bűnbánó hálakönny a szemeidről. Ha igen, egészen bizonyos, hogy ismered és szereted az Istent. Ennek az asszonynak nem a szereteteért bocsátattak meg a vétkei. Nem azért bocsájtattak meg a vétkei, mert szerette Jézust. Éppen fordítva, amiért átélte Jézus bocsánatát, hogy neki sok adósságát engedte el, azért szerette olyan nagyon. Mert ez a sorrend. És minden mozdulat arról beszélt, hogy Jézusért semmi sem drága. Vajon neked, nekem ez a Jézus mennyit ér? Vajon mi a szeretetünket hogyan tudjuk kifejezni Jézus iránt? Mit, kit adnál azért, hogy az övé lehess? Ez a bűnös nő eljutott odáig. Semmi sem drága Krisztusért. Testvérek, a bűnbocsánat ennek a bűnös nőnek és annak a kimért józan életű férfinak is készen állt. Neked is készen áll, nekem is készen áll. A bűnbocsánat befejezett tény, aminek pecsétje a Golgotai kereszt. A kérdés, kell-e? A két lelkület között óriási a különbség. Simon magát igaznak gondolta, tisztának, és nem érezte, hogy Jézusra szüksége volna. A bűnös nő pedig két kézzel kapott az Úr Jézus után. Az egyik hittel elfogadta a bűnbocsánatot, a másik nem, mert nem érezte, hogy ráutalt. Nem a könnye, a drága kenete, a megalázkodása, de még csak nem is a szeretete miatt tér meg ez a nő, hanem mert elfogadta Jézus bűnbocsátó szeretetét. Kellett neki. Szomjazta. Simonnak is kellett volna az új élet, de ezt nem fogadta el. Akkor ugyanis be kellett volna látni, hogy a régi nem jó, nem tökéletes, nem bűntelen, nem igaz. Simon nem értette sem Jézust, sem a pillanatot, ami pedig ott a találkozás percében, órájában Istennel létrejöhetett volna, ahogy számodra is létrejöhet most, ezekben a percekben, mert ő azt ígérte, hogy ő itt van lelke által. A kérdés, hogy én milyen lélekkel vagyok, harmadszor nézzük ezt a mi csodálatos Urunkat. Ahová csak meghívták, elment oda. Ment a gyászoló családhoz, mikor Lázár, az ő barátja, elaludt. Ment és vitte magába a vígaszt és az életet. Ment az örülőkhöz Kánába, ahol vigasság és lakodalom volt, és vitte magába az örömét. Amikor egy farizeus hívja, betér a farizeushoz. És menne hozzád is, a te hajlékodba, a te házadba, a te örömödbe, a te gyászodba, ha hívnád. Csak hívd és menni fog. Találkozhatsz vele, mikor elcsendesedsz, olvasva az ő szavát, mikor dadogó vagy rebegő ajakkal megszólítod, hívő hitetlen szívvel. Amikor behívod a házadba egy tanítványát, egy gyermekét, és Jézus elmegy, de vajon hívjuk-e? Mert ő menne, ha hívnánk, de mi inkább látogatni szeretjük őt. Ne ő jöjjön el az én házamba, hanem majd én elmegyek az ő házába vasárnap. És meglátogatom őt, mert kíváncsi vagyok azért, mint volt az a farizeus. De Jézus ennél többet akar, kimondhatatlanul többet szeretne veled lenni, benned lenni, megbocsájtani és új életet kezdeni. Kell-e a több? Kell-e ő maga? Ahova ő hívták, őt hívták, oda betért, és sehova nem tért be, ahol ellene álltak, és így tesz ma is. Megvárja, míg életünk eseményei alatt megértjük, hogy nincs értelme nélküle élni. Aztán testvérek, nézzétek, amikor megérkezik Jézus, nem sértődik meg. Ő a menny és föld ura, akinek angyal seregek szolgálnak. Betér egy házba, ahol nem mossák meg a lábát, nem köszöntik szent csókkal, nem tisztelik meg, hogy megkenjék a fejét olajjal, de Jézus nem sértődik meg. Jézus soha nem sértődik meg. Nem találtok egyetlen egy mondatot az evangéliumban, hogy Jézust meg lehetett volna bántani. Mi pedig, ó, de könnyen megsértődünk kis figyelmetlenségeken. Hogy tudnak nekünk fájni? De könnyen megbántódok. Aztán jól látjuk ebből a történetből, testvérek, hogy aki Jézushoz megy lélekben, egészen közel, legyen bármiben, legyen bármi is a múltjában, a jelenében, azt Jézus soha nem küldi el. Ha azt a tönkrement életű nőt nem küldte el magától, akkor téged sem fog, meg engem sem fog, mert szeretés elfogad. Jézus nagy titka, amit szeretne velünk megtanítani, éppen ez. Fogadd el a másikat. Úgy fogadd el a másikat, ahogy téged elfogadott Jézus. Jézusnál mindig van lehetőség újrakezdeni. És arra akar tanítani minket, hogy így szeressük egymást. Mert Jézus többet lát bennünk, mint mi egymásban. Ezért nála mindig van új esély. Tudta ő pontosan, abban a hajlékban mindenkinél pontosabban és jobban, hogy ki ez a nő. A tiszta és szent Jézus pontosan tudta, de többet lát. Többet lát, mint a külső szemlélő, mert nem csak a múltját látja, de a jövőjét is, a lehetséges új életét. Tudta, hogy milyen élete volt, de azt is, hogy milyen lesz. Testvérek, Jézus hitt az asszony megtérésében, a megváltozásában, és ezért ad rá lehetőséget. És erre tanít minket is. Adj esélyt újra meg újra, hogy a másik megváltozhasson. Jaj, ha miattam nem változhat meg a másik, mert nálam nincs esély. Mert nálam nincs rá mód, mert nálam nincs irgalom, mert eldöntöttem, hogy milyen. Mint Simon. Amikor megjelenik az az asszony, nem szólítja meg Jézus. De az a tény, hogy közel engedi magához, világosan mutatja, hogy egészen és teljesen elfogadja őt. Befejezem azzal, így fogad el téged is, engem is, először vagy újra, éppen úgy, ahogy most itt vagyok, és itt vagy. Kezdhetsz újat most. Könyörögjünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te mindenhová betérsz, ahova Téged hívnak. És köszönjük, hogy aki Téged akar érinteni lélek által, azt Te engeded, hogy érintsem. Köszönjük, Urunk, hogy sokan lehetünk itt, akik megtapasztaltuk, hogy elfogadsz minket egészen, és olyannak, amilyenek vagyunk. Köszönjük, hogy nincsenek feltételek. Mert Te tudod, hogy a mi megváltozásunk ez után kezdődik, miután elfogadtál minket. Ne haragudj, hogyha nekünk ez nehezen megy, hogyha nekünk először feltételeink vannak, és ha a feltételeinket teljesítik, akkor elfogadjuk a másikat. És nem értjük, miért változnak oly nehezen az emberi kapcsolataink. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy Te minden megtérő bűnöst örömmel fogadsz, és engeded szeretni magadat általuk, általunk. Köszönjük, hogy járhatunk akármilyen mélyen. Köszönjük, hogy járhatunk akármilyen fájdalomban, küzdelemben, bűnben. Te mindig elfogadsz minket. Köszönjük, hogy neked kellünk mindenhogyan. Köszönjük, hogy Te szeretsz minket mindenhogyan és egészen. Köszönjük, hogy Te ilyen vagy. Segíts, Urunk, hogy hadd lehessünk mi is egyre inkább ilyen Krisztusivá. Segíts nekünk, Urunk, hogy minden, ami elválaszt mi tőlünk, ezt engedjük letörni a Te szereteted által. Köszönjük, hogyha ezt munkáltad ma is. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgésünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozást, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak. Ámen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink kedden 10 órától asszonyóra lesz, kedden 6 órától félfi óra, szerdán 7 órától kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10 órától bibliaóra, este 6 órától kisifi, pénteken este 6 órától a nagyifi bibliaórája. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, gyermekistentiszteletet is, fél 12-kor pedig a kórus próbál. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap, november 22-én délután 3 órakor lesz Kálmán Béla volt beosztott lelkipásztor, ráckevei gyülekezeti lelkipásztor beiktatása, amelyre szeretettel hívja és várja gyülekezetünk tagjait. Hirdetem továbbá, hogy holnap november 16-án Takaró Mihály irodalomtörténész úr előadást tart Szabó Dezsőről. Az előadás helyszíne Püski Masszi könyvesház 9. kerületben a Tóth Kálmán utca 33 szám alatt található. Az alkalom 18 órakor
kezdődik. Köszönöm a testvéreknek, akik eljöttek, megtiszteltek és velem együtt örültek csütörtökön, a lelkipásztori szentelésemkor, és köszönöm azoknak is, akik imádságos szívvel gondoltak rám. Gyászoló testvérek érkeztek közénk, az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Kunné Dudás Éva testvérünket, gyülekezetünk és kórusunk hűséges tagját életének 54. évében. Jézus Krisztus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok, az utat is tudjátok. Mondanéki Tamás, Uram, nem tudjuk, hová mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondanéki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő hátramaradott testvéreink számára. Mai ünnepi Isten tiszteletünkön a Lónyay utcai Református Gimnázium 10. A osztálya érkezett közénk. Szeretettel köszöntjük őket, és kedves osztályfőnöküket, Szabó Réka tanárnőt is. Szeretettel és tisztelettel várjuk most a bemutatkozásukat és rövid műsorukat.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen a türelmet, és köszönöm szépen, hogy fogadtak minket. Nagy tisztelet úr már bemutatott, tehát nem mutatkozom be, csak szeretettel üdvözlöm az egész gyülekezetet a Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium nevében, és az odajáró 10. A osztály nevében. Osztályunkból ketten is járnak ebbe a gyülekezetbe, úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy idén itt kezdjük a gyülekezet látogatások sorát. Ez a második gyülekezet látogatásunk egyébként. Engedjék meg, hogy nagyon röviden néhány szóban bemutassam az iskolánkat, annak, aki esetleg nem hallott még róla. Legfontosabb, amit tudni kell rólunk, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy idén ünnepeljük alapításunk 150. évfordulóját. Ez azt jelenti, hogy 1859, ha jól tudom, áprilisában született meg az egyházi határozat, hogy már pedig Pesten, akkor még Pesten, kell egy református iskola. Hát akkor gimnáziumnak nevezték, de ugye 5. osztálytól volt a képzés. Ez ugyanígy van ma is. 5. osztálytól kezdve 18-es korig, az érettségig van nálunk a képzés. Ugyancsak büszkék vagyunk arra, hogy 2006 karácsonyán elnyertük a Magyar Örökség kitüntető címét. Tehát a Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium nevét felírták a Magyar Örökség aranykönyvébe. Nyilván sok minden hozzájárult ehhez. Biztos vagyok benne, hogy az is, hogy a Lónyay utcai iskolában képezték Szent Györgyi Albertet. aki mindez idáig az egyetlen olyan Nobel-díjas, aki a Magyarországon végzett munkájáért nyerte el ezt a rangos nemzetközi kitüntetést. Én felmutatok egy kis füzetet, amit itt fogok hagyni a Nagy Tisztelt Úrnak a 150 éves ünnepség sorozatunkról, és néhány érdekes részletről van benne, olvasható benne néhány részlet, de ennél sokkal több és sokkal érdekesebb és színesebb képek találhatók a honlapunkon, aminek ugyan elmondom most a címét, de nyilván nem könnyű megjegyezni, www.lonyai.edu.hu, de hogyha bármelyik keresőbe beírják csak azt, hogy Lónyai Y-nal, akkor biztos, hogy az első öt találatban benne lesz a gimnáziumunk. És biztatom és várom önöket, külön honlapunk van az öreg diákjainknak is, meg a látogatóinknak, a diákjainknak és a tanárainknak is. Ez a 150 év, ez elég viszontagságos történetet ölel fel. Ebből is található néhány részlet ebben a kis füzetben, illetve az interneten is. Önök bizonyára tudják, hogy 53-ban, vagy hát hogy az 50-es években az egyházüldözés idején a mi iskolánkat is államosították, pontosabban egy állami iskolát tettek ugyanabba az épületbe, a Lónyai tanári karát és diákságát célnak eresztették. 93-ban, 40 év elteltével sikerült újra létrehozni a Lónyait, illetve folytatni szellemiségét és hagyományait, és 2000-ben kaptuk vissza ugyanazt az épületet, amit a 40-es években, és erre felhívom a figyelmet, a háború már folyt, a háború idején a református családok, gyülekezeti tagok és emberek közadakozásából építettek fel a jelenlegi Lónyai és Kinizsi utca sarkán ezt az épületet. Ebbe a nagyon izgalmas történetű épületbe és iskolába várjuk sok szeretettel az 5., 7. és 9. osztályba jelentkező gyerekeket. Elég színes képzéssel, nyelvi előkészítő képzés, emelt szintű kommunikációs, természettudományos képzés is indul nálunk, és állandóan az a reményünk, hogy a következő magyarországi Nobel-díjas is a mi iskolánkból fog kikerülni. Abban pedig egészen bizonyosak vagyunk, hogy a hozzánk járó gyerekek közül sokan nagyon értékes és hasznos társai lesznek a gyülekezetüknek, a családuknak és a hazájuknak egyaránt. Befejezésképpen csak azt szeretném mondani, hogy akinek felkeltettem az érdeklődését, az holnap, azaz november 16-án hétfőn, avagy december 4-én pénteken ellátogathat hozzánk, mert nyílt napot tartunk az iskolában. Fél kilenctől várjuk a vendégeinket, megnézhetnek 3 órát, és kapnak egy központi tájékoztatást is, és megismerkedhetnek azzal, hogy milyen ez az épület, amit a háború idején közadakozásból épített fel az egyház. Köszönöm a figyelmüket, és most azt szeretném kérni, hogy nagyon nagy szeretettel fogadják a nagyon, nagyon rövid, de nagy szeretettel összeállított műsorunkat.
Adi Endre, istenkereső lárma, nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságtól nagy ijedelemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik se volt elég, szívemben, idegimben kiabáló nagy lárma, téged keres, Fölség, Isten, a tiéd minden.
Thank you. reményik, Sándor, csendes csodák. Ne várt, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Sodomát. A mindennap kicsiny csodái nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezed a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dolgozol. Ez a finom kis kalapács nem a legcsodálatosabb dolog?
Nézd a sötét kék végtelenbe, nézd a kis ezüst pontokat. Nem csoda, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, hogy árnyékot hogy fut előled, hogy nő, törpül el veled. Nem csoda ez, s hogy tükröződni látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló halk szírom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök.
Nagy László, adjon az Isten! Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres fékembe gabonát, árva kezembe parolát. Kérdés, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dűljön. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet. Nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem.
Köszönjük a bemutatkozást és a szolgálatot. Szeretettel hívjuk az osztályt, tanárnőt, majd ide az a jobb kezem felől eső nagytermünk tetőterébe egy kis szeretett vendégségre. Záró énekünket keressük ki a himnusz éneklése előtt. Ez a 445. számú dicséret, annak is az első versét énekeljük. A 445. számú énekünk első verse így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam.